Táska Rádió Podcast. Te is beleférsz.
97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mai adásban egy olyan sportágat mutatunk be nektek, ami azt gondolom, hogy szinte mindenki számára ismert, de nem feltétlenül tudjuk, hogy hogyan kell játszani, mik a szabályok, meg úgy egyáltalán, hogy hogyan is kell elképzelnünk egy edző életét a jégkorong világába. Ide kalauzolunk el titeket most itt a 97.5-ön.
Egy extra adásban lesz része mindenkinek, akik itt a helyszínen vannak a Láncos Kornél gimnáziumban, és azok is, akik a rádióban hallgatnak minket, hiszen eljött hozzánk Fehérvár egyik nagyon-nagyon jó kis csapata, a Fehérvár AV19, úgyhogy kérek egy nagy tapsot a csapat jelenlévő tagjainak. Konkrétan köszöntetem itt elnök urat, Gál Péter Pál, kérek egy nagy tapsot az elnök úrnak. A csapat vezetőedzője Kis Dávid Dudu. És aki még nem tudná, vagy nem tudta volna, bizony a Láncos Kornél gimnáziumban végzett, úgyhogy hazajött tulajdonképpen, hogy hány év után ezt nem boncolgatjuk. És a csapat kapusa Horváth Dominik. Egy hatalmas tapsot szeretnék kérni. Ugye, ha jól tudom, te a kettes számú kapus vagy elméletileg, de most én néztem a statisztikákat, kiképeztek belőle, hogy konkrétan egyes a gól arány statisztikád, az azt jelenti, hogy csúcs vagy?
Nem tudom, igazából egyelőre úgy gondolom, hogy nagyon szerencsésen és jól alakult a szezonom, sokat kerültem kapuba, és jól is ment, és szeretném így folytatni tovább.
Oké, és szerény az úr, ezt látom már most ilyen. Elnök úrnak átadnánk még a szót gyorsan. Ugye nagyon jó a csapat. Nagyon-nagyon hasítanak most, az összes rajongó, sőt szurkoló alig fér be a meccsekre. Mi a helyzet? Mit csináltatok a csapattal?
Mi csak bízunk a csapatban, mert bízunk abban, hogy a nyári munka az edzői stáb és a GM-ünké összességében jól sül el. Mindig igyekszünk, aztán hol itt sikerül, hol itt sikerül. Azért abban hiszek, hogy a stratégiai terveink szerinti tartós munka az azért kicsúcsosodik abban, hogy aztán végül a csapat ezt meghálálja. Nem csak nekünk, hanem a srácoknak, lányoknak, a szurkolóknak, akik kijönnek hozzánk, vagy akik bármilyen stream csatornán követnek minket.
Igen, hát az Ice Ligában most a második helyen áll a csapat, ha jól tudom.
Igen, büszkék vagyunk rá, hogy a második helyen állunk. Volt már hasonló korábbi szezonokban egyébként, és remélem, hogy ahhoz a szezonhoz hasonlóan majd a srácok, meg a stáb tudja tartani ezt a ritmust. Természetesen nincs ilyen követelmény vagy elvárás, egyszerűen csak szeretnénk, hogyha tudnák tartani az eddigi, az elmúlt időszak meccseinek az átlagát, vagy meg tudnák közelíteni, hiszen hullámvölgy mondjuk a hokiban, mint más csapatsportban, és ezért mindig előfordul. Mi abba bízunk, hogy a hullámvölgy az legfeljebb pár meccses lesz, ha esetleg Fehérvárt is bejut a ki az öltözőbe, de bízom benne, hogy ebből hamar kilábalnak majd a Duduék, és ha nagyjából a mostani második egy környékén tud a csapat végezni, akkor elmondhatjuk, hogy azért egy nagyon szép szezon elé nézünk.
Bízunk benne. És a nyár, ha kicsit visszamegyünk az időbe, azért kicsit izgalmas volt, amikor ugye a vezető edző közölte, hogy akkor ő elmegy, és akkor a nagy kérdés volt, hogy ki folytassa. Sokat kellett gondolkodni, hogy Dudu legyen, vagy sem?
Azon nem. Egy kicsit visszakanyarodva a kérdés elére, egyébként mindig szokták kérdezni, hogy telik a nyár. Ugye ebből is kiderül, hogy unalmasan soha nem telik a nyár a menedzsment számára, bár a szurkolók vagy a kívülállók számára úgy tűnhet, hogy vége egy szezonnak, a srácok elmennek nyaralni, kicsit pihennek, majd elkezdenek alapozni, edzeni. A menedzsment pedig várja, hogy mikor jön el az augusztus vagy a szeptember, ez messze nem így van. Sok mindent megéltem már, régóta vagyok a hoki, vagy a csap, mondjuk, hogy a klub környezetében régóta dolgozom, elnökként mondjuk csak 6 éve, de ilyen még nem volt. Tehát, hogy egy 3 éves szerződéssel rendelkező, egyébként nagy múltú, sok dicső eredménnyel rendelkező, megbecsült edző egyszer csak egy szimpla telefonnal a tengeren túlról lerendezi az együttműködést, és úgy gondolja, hogy neki ennyi elég volt. De az a lendülettel egyébként ezt Széli Viktorral, az általános igazgatónkkal kezeltük is. Amikor Viktor felhívott, hogy van egy kis probléma, gyakorlatilag a harmadik mondat az volt, hogy akkor mind a kettőnknek egyébként, hogy azt a kis stratégiai tervünket, azt a kis dédelgetett projektünket, hogy egyszer a Nemzetközi Ligában játszó fehérvári csapat élén egy magyar edző legyen, azt akkor hozzuk előre egy évvel. Ez lenne Dudu, akivel tényleg az volt a tervünk, ezt szerintem ő is tudta, hogy úgy készültünk, hogy néhány év másodedzősködés után mindenképpen szerettük volna, ha egyszer a kezébe ragadja a karmesteri pálcát a kispadon. Ezt Kevin elintézte nekünk, hogy ne kelljen sokat hezitálnunk, hogy eljött-e az idő, vagy nem jött el az idő. Eljött az idő. Eljött az idő, és amikor erről megkérdeztük Dudut, egyébként bennem az volt volt, akkor is az egyetlen kérdés vagy kérdőjel, hogy ő maga hogy érzi, készen áll-e rá. A reakciója az volt, amit egyébként én vártam, hál' Istennek, nagyon pozitív, hogy igen. Uh-huh. Vágjunk bele, eljött az idő, úgy érzi, hogy képes rá. Ez engem meg is nyugtatott, és mondtam Viktornak, hogy bátran.
Uh-huh. Vágjunk bele?
Vágjunk bele Duduval, csináljuk meg azt, ami Magyarországon még nem volt, egy nemzetközi szintű csapat élén egy magyar edzővel.
Azért ez egy nagy súly, ugye? Ha jól gondolom, Dudu, hogy kineveztek. Nyilván nem is akartál nemet mondani, de hány évet voltál a Titánoknál?
Először is üdvözlök mindenkit, köszönjük szépen a meghívást, és jó újra visszajönni ide egy kicsit. A Titánoknál én azt hiszem 2 évet voltam, uh-huh. mint edző, ugye? Azt
igen, kérdezem, igen, igen.
Mint edző
igen.
A Titánoknál 2 évet, meg előtte az utánpótlásban voltam U18-as uh-huh. csapattal, U20-as csapattal, és ezek az évek után lettem a felnőtt csapatnak a másodedzője.
És másodedzőként nagyon sok tapasztalatot szereztél, méghozzá pont a mostani másodedzőtől, aki akkor volt a vezetőedző, ugye Tyler. Ez hogy alakult, hogy téged kineveztek vezetőedzővé, és vissza tudtad őt csábítani magad mellé? Kérlek, mesélj erről egy kicsit.
Igen, amikor elkezdtem edzősködni, akkor Tylerrel kezdtem el, annó még zöldfülűként, és ő is zöldfülűnek tató volt akkor, akkor még az utánpótlásban voltunk edzők, és én nagyon sokat tanultam tőle, mind a ketten motiváltak voltunk, és élveztük, hogy ilyen fiatalon megkapjuk a lehetőséget. Aztán pár év múlva ugye visszament Kanadába, mert kapott egy visszautasíthatatlan ajánlatot, és akkor egy 7 évre úgy elsodródtunk egymástól, de attól függetlenül tartottuk a kapcsolatot. Volt, hogy ő jött Magyarországra, és megnézte a csapatot, és akkor találkoztunk, vagy én kimentem az esküvőjére Kanadába, úgyhogy megmaradt a kapcsolatunk, és szerencsésnek mondható, hogy pont lejárt a szerződése a kanadai válogatottnál, és amikor meghallotta a hírt, hogy a Kevin távozott sürgősen, és én megkapom a lehetőséget, akkor felajánlotta, hogyha gondolom, akkor nagyon szívesen ide jön segíteni, akár csak egy hónapra a szezon elején, vagy ha kell, akkor szezon közben többször eljön, és én meg azt kérdeztem tőle, hogy miért nem jössz ide állandóra, uh-huh. és kezdjük el újra a közös munkát, és onnantól kezdve felvette a kapcsolatot a dr. Szélyek Viktorral, és ők is meg tudtuk egyezni, és most azóta újra együtt dolgozunk.
És ennek remélhetőleg jó hosszú ideje lesz, tehát hogy sok időt fog itt tölteni nálunk, és együtt fogtok dolgozni. Azt azért árult már el, mert nem mindenki tudja, hogy egy jégkorongban mit kell csinálnia az vezetőedzőnek, a másodedzőnek. Egy picit ezt tisztázzuk le, hogy milyen feladataitok vannak.
Hát most ne arra, hogy lehet, hogy jó sok mindent ki fog hagyni, amit csinálom,
nem kell
megpróbálom, hogy összefoglalni, hogy mennyi mindent kell csinálni, de akkor kezdeném ott, hogy amit laikusok látnak, hogy uh-huh. 10 játékos kerget valami kis fekete pakkot ott a jégen, akkor az nem csak egy ilyen káosz, hogy uh-huh. mindenki össze-vissza megy, annak megvannak a szabályai, úgymond, hogy ki merre korcsolyázik, és mi a feladat, és ugye nálunk folyamatosan megy a játék, és 4 sor van, tehát folyamatosan cserélünk. Uh-huh. Úgyhogy itt pozíciókra megvannak a szerepek, és a pozíciókra lebontva cserélnek a játékosok. És nem mindegy, hogy mikor cserélünk, hol van a korong, mi a letámadásunk, mi a korongkihozatalunk, milyen bulik vannak, amikor bedobják a korongot. Ugye
ez bulinak hívjuk?
Igen, korongbedobásoknál ugye ugyanúgy mond ilyen set play-ek vannak, uh-huh. mint nem tudom, mit hozzak fel, például mondjuk, mint az NFL, ha bárki nézi, uh-huh. ugye felállnak, és akkor ők előre tudják, hogy ki hova fog rohanni. Nálunk hasonló, vagy uh-huh. igen, tehát itt mindenki tudja, hogy mi az a következő mozzanat, és én ezt próbálom összefoglalni, uh-huh. de ez csak a mérkőzés. Hát azokon kívül edzéstartás, tervezés, napi, heti, havi, éves terv, stb.
Milyen rendszeres az edzés egyébként a csapatban?
Minden nap vagyunk, de egyértelmű, hogy rengeteget utazunk, uh-huh. ugye így buszon töltjük a fél életünket, úgyhogy egyértelmű, hogy vannak szabad napok, de attól függetlenül mondhatni azért minden nap vagyunk.
És melyik a legveszélyesebb poszt? Mert hát mit lát egy nő, hogy állandóan ütköznek, meg elesnek, meg visszahoznak?
Hát a kapus mindenképp.
Ha-ha, annyira éreztem, igen, igen. Jól tudom, hogy 140 km/h is érkezhet egy korong feléd?
Hát van olyan, azért nem gyakori, de előfordul.
Mikor ezt így közölték vele, akkor így ültem, hogy aha, tehát akkor te vagy a legkeményebb és a legmerészebb, mert hogy szembe mész vele.
Hát azért a srácokon nincs annyi védőfelszerelés, mint rajtam, úgyhogy mondhatni, ők azért többet vállalnak a fájdalomból, de igen, azért nekem is kijut belőle.
Ugye eleve úgy van kialakítva a felszerelésetek tényleg, hogy védve vagytok, de volt már sérülésed pont ebből a kifolyólag?
Én lekopogom, nagyon szerencsés vagyok, az összes nagy sérülés elkerült eddig a karrierem során, úgyhogy szeretném így is folytatni, hogy ne legyen részem ilyenekben.
Azt áruld el nekem őszintén, hogy mi az Istent látsz te a kapuból? Tehát ugye nem tudom, hogy láttátok-e, hogy így áll benne a kapus, ugye extra felszerelésbe, tehát így csíkokba latja az életet, ugye? És akkor ott előtte állnak az ellenfél, mert hogy ugye takarnak, pont azért, hogy valahogy betaláljanak majd a koronga. Hogy lehet ezt idegileg bírni 60 percen keresztül?
Hát úgy gondolom, hogy ez megterhelő mindenki számára az, hogy az elejétől a végéig maximálisan koncentráljon, de ez a feladatunk, ugyanúgy, ahogy a játékosoknak is, meg kell küzdeni az ilyen kapu előtti helyzetekben a kilátásért, és igyekezni kell minél többször látni a korongot, mert akkor már félig vert helyzetben van az ember, hogyha eltéveszti.
És amikor érkezik a korong, akkor te már konkrétan mozgásban vagy, nem? Te tudod, vagy elindulsz egy irányba, az, hogy tudatosan megy, vagy úgy nyilván tudod, hogy melyik játékossal állsz szembe, körülbelül így kapcsolsz gyorsan, hogy ja, ő általában jobbost szokott lőni, vagy ilyenek vannak?
Hát igazából annyi játékos van a ligában, hogy nehéz lenne mindenkinek tudni az összes tendenciáját, de azért nagy részt olvasható már a lövés előtt, hogy az ütő állásából, hogy merre fog jönni a korong, meg azért reagálni is bőven van idő, hogyha csak nem nagyon-nagyon közeli lövés van.
Az neked jó. Én biztos, hogy nézném, hogy oké, ez is bement. Mikor volt az első mérkőzésed? Emlékszel még rá?
Hú, hát 2009-2010 tájéka szerint, amikor én elkezdtem okizni, úgyhogy olyankor.
És neked mit adott? Mitől más az életed?
Hú, hát igazából el sem tudnám képzelni másképp, hiszen ilyen elég fiatalon kezdjük el a hokit, úgyhogy én nagyon sok mindent köszönhetek neki, úgy gondolom, hogy magát, a személyiségemet is a sport formálta, teljesen az életem is hozzáigazodott, úgyhogy úgymond az egész létem a hoki.
És azt mondtátok, hogy nagyon sokat utaztok, akkor így a család ritkán lát, gondolom, tehát hogy azért így a barátok, egy csomó mindenről le kell mondanod, ez sem hiányzik?
Nagyon sok a lemondás, de azért nagyon sok barát, sőt mindenki szinte barát a csapatban általában, én úgy gondolom, nagyon közeli a kapcsolat, úgyhogy nem gondolnám azt, hogy mindenből kimaradunk. Nyilván vannak olyan időszakok, amikor keveset tudunk a szeretteinkkel lenni, de próbáljuk lehető legjobban élvezni azt, hogy a csapat egybe van, és bárhol megyünk, együtt vagyunk és csináljuk.
Dudu, mit tudsz mondani egy csapatnak akkor, amikor kimennek ugye a harmadban egy kis pihenőre? Mi az, amit adsz nekik, hogy így, hogy még nagyobb lendületük legyen?
Változó. Uh-huh. Van, hogy olyanokat mondok, amit itt most nem részleteznék.
Néha, pedig annyira szerettem volna kiszedni belőle.
Arra is kell, de egyébként nem. Tehát nem ez az állandó.
Aha.
Én próbálok nekik mindig valami segítséget nyújtani. Uh-huh. Legyen az a saját játékunk, ahol nem valósítjuk meg azt a játékszisztémát, amit mondjuk elvárunk magunktól, vagy az ellenfél változtat mondjuk a játékán a meccs közben, és ezt felhívom a figyelmüket, és ezt most vagy lerajzolva a táblánál, vagy egyből az edzői stábommal a nagy tévén az öltözőben egyből megmutatjuk nekik a klippet, hogy, hogy mégiscsak konkrétan tudják, hogy mi van. Vagy éppen amilyen, éppen hogyha úgy érzem, hogy őket most motiválnom kell valamivel, akkor azt próbálom, úgyhogy mindig mást éppen, ami úgy érzem, hogy szükség kell.
De mondjuk nyáróta dolgozol velük nagyon intenzíven. Mi az, amit elárulhatsz róluk? Akár így a nagy világnak.
Bármit.
Bármit?
Mire vagy kíváncsi?
Mindenkiről mindent is szeretnénk tudni. Nem, nyilván nem emelünk ki játékosokat, mert hogy az egész csapat egyben van, de azért egymás ellen is, nem ellen, hanem ugye a teljesítményük az fontos, mert hogy statisztikák vannak. Ki a legerősebb ütőjátékos? Tehát ugye ezek így kirajzolódnak azért.
Én most nem említenék nevet, na, ha nem bánod, mert én akármikor vezetőedző voltam, bármilyen korosztályban vagy valahol, akkor mindig azt szerettem éreztetni a csapattal, hogy mindenki fontos. Uh-huh. Nekünk van 4 sorunk, és 30-40 másodperceket töltenek fel a jégen, mert utána teljesen elfáradnak. Uh-huh. És ahhoz, hogy egy hoki meccset tudjál nyerni, arra szükséged van mindenkire. Uh-huh. Tehát ha én állandóan csak a szupersztárimat játszhatnám, mondjuk, uh-huh, akik sok gólt lőnek, akkor az nem működne azok a játékosok nélkül, akik betöltenek olyan szerepeket, aki nem biztos, hogy mindig az újság címlapján szerepel, vagy nem ő szerzett több pontot, de fontos eleme a csapatnak, mert úgy tudjuk megtartani a intenzitásunkat, azt a nagy tempót, amit 60 percen keresztül diktálni kell, hogy mindenkinek játszania kell, és mindenkitől ugyanazt várom el, és vannak a játékosok, akiknek a jégideje kevesebb, van akiknek ezáltal több, van akik szerepelhetnek a speciális játékokban, mint az ember előnyben, ember hátrányban. Van, akire egyáltalán nem tudunk számolni a speciális játékokba, de a szezon olyan hosszú, hogy mindenkire szükségünk van. Úgyhogy én azt vallom, hogy teljesen mindegy, hogy kilövi a gólokat, amíg négy használható soron van, és idén ez is az erősségünk, hogy bár vannak mindig ugye gólerős játékosaink, ha megnézzük a pontokat, a gólokat vagy az asszisztokat, az nálunk szépen eloszlik. Legyen csatár, legyen hátvéd, legyen szélső, vagy center, vagy teljesen mindegy, mert
kapus,
igen. Mert mindenki fontos elem, és csak így tudunk haladni.
Ez lehet a titok? Szerintem, ami hajtja a csapatot. Tehát tényleg, hogy itt az emberek nem csak azért mennek ki szurkolni, mert nyilván érdekli őket maga a mérkőzés, hanem hogy ott tényleg találkoznak egymással, beszélgetnek, a gyerekek is el vannak. Tehát, hogy és kinőttétek a csarnokot, ez egyértelmű, bár mindenki imádja, mert hogy igen, közel lehetünk a játékosokhoz, és ha már így járunk, akkor átérnék az új csarnokra, hogy mi a helyzet vele, hogy ott mikor fog a csapat majd játszani.
Jelenleg szerint abban állapodtunk meg a várossal, illetve a polgármester úrral, hogy megvárjuk a csarnok fizikai elkészülte után a különböző hatósági bejárásokat és a hatósági engedélybeszerzéseket, és a csapat csak utána költözik, amikor biztonsággal tervezhető és megmondható, hogy az mikortól jön el. Korábban részünkről is fölmerült gondolatszinten, nyilván a szurkolóinkban még erősebben, hogy amint kész a csarnok abban a pillanatban, igen, gyakorlatilag itt látom, többen is így gondolkodnak, igen, hogy abban a pillanatban húzzák össze a srácok a zsákot, és menjünk át, de azért ez nem ilyen egyszerű. Tehát amikor azt mondták nekem, hogy nem tudják megmondani, hogy mikor lesz az a nap, amikor mondjuk a csapat átköltözhet, és ez szezon közben bármikor megtörténhet, azt nem tudtuk vállalni, és nem is lett volna tisztességes a csapattal szemben sem, hogy mondjuk egy februári napon közlik, hogy 5 nap múlva, akkor most úgy néz ki, hogy át lehet menni, vagy mondjuk az alapszakasz vége után, és Dudujék tartják ezt a tempót a srácokkal, és mondjuk a Fehérvár zsinórban negyedszer, amire amúgy sem volt még példa, úgyhogy remélem, hogy összejön, zsinórban negyedszer mondjuk playoff részvevő lehet, a rájátszásban szerepelhet. Annak nem örültünk volna, hogyha mondjuk az utolsó alapszakasz mérkőzésünk után egyszer csak azt mondják, hogy 3 nap múlva a rájátszásban a szezon legfontosabb meccsén, egy teljesen új környezetben, egy vadidegen jégen, kvázi a hazai pálya minden előnyét sútba dobva szerepeljél. Ezt nem szerettük volna mi megtenni a csapattal menedzsment szinten, ezért azt mondtuk, hogy ezt a szezont akkor lejátsszuk a mostani ördögkatlanunkban, ami egyébként valóban, ahogy mondtad, hangulatban felülmúlhatatlan. Ez nem csak Magyarországon egyébként, hanem azért Európa vagy világszerte az ide látogató újságírók általában, és ennek nyoma is van, írásban nyomát is hagyják annak az élménynek, ami éri őket a fehérvári csarnokban. Le a kalappal a szurkolóink előtt egyébként, amit most már hosszú-hosszú évek óta művelnek szurkolás címszó alatt, messze felülmúlva. Szerintem az összes sportágat egybevetve is benn vagyunk a top 10-be biztos, de lehet, hogy a top 6-be is a szurkolás minőségét illetően. Egyébként a legnagyobb kérdés, hogy ebből majd az új csarnokban, majd jövő augusztus vagy szeptemberben mi tud megvalósulni. Reméljük, hogy minden.
Hát bízunk benne.
Reméljük, hogy minden. És ezzel megválaszoltam a kérdést végül is a lényeget tekintve, hogy a szezon végét követően a maga ütemében, tervezett ütemében fogunk szép lassan átköltözni, belakni a csapat is, a klub is, az új csarnokot, irodákat, ugyanúgy, mint öltözőket. A jégkészítés majd már ott fog következni az augusztusi felkészülési edzésekre. Remélhetőleg már felkészülési mérkőzéseket is tudunk szervezni. Ezen már törjük a fejünket, és hát akkor reméljük a 24-25-ös szezon első mérkőzésére ott dobják be a pakkot majd.
Jól hangzik, de addig még nagyon sok program van. Azt néztem, hogy folyamatosan fognak játszani szinte a fiúk.
Elég sok a péntek, szombat vagy a szombat vasárnapi párhuzamos vagy egymást követő mérkőzésünk, egyébként idegenben is, de itthon is, ezért aztán egészen sportos hétvégéket tudunk kínálni.
És azt néztem, hogy ilyen kísérő programokkal is készültek, ami nagyon pozitív, tehát például decemberre előre vetítve ugye a rászorultaknak szeretnétek gyűjteni. Ez nagyon jó. Miből fog ez állni?
Ennek hosszú hagyománya van egyébként nálunk, és reméljük, hogy például ezt is majd át tudjuk vinni az új csarnokba, és ott még jobb infrastruktúrális lehetőségeink lesznek arra, hogy ezeket a jótékonysági akcióinkat, ezeket a társadalmi szerepvállalásainkat egy kicsit még jobban elmélyítsük. Régi hagyománya van, és nem is szeretnénk feladni. Decemberben mindig igyekszünk, már előre bejáratott kapcsolati rendszerünk van egyébként, partnereink vannak ebbe. A Fehérvári Anyaotthonnak segítünk nagyon hosszú ideje. Ebben egyébként mindig a csapattal, vagy a légiósokkal Magyarországra tartó, vagy a magyar srácokkal kapcsolatban élő feleségeket, barátnőket várjuk ilyen úgynevezett hozd el a hazai ízeket süteménysütésre, azokat a süteményeket pedig egy mindenki által saját maga pénzt vállalt áron lehet jótékonysági célra megvásárolni, és azt a pénzt egyébként a névadó szponzorunkkal, a Hidróval általában megbeszélve, általuk megduplázva, kiegészítve szoktuk felhasználni arra, hogy egy előre egyeztetett célt segítsünk megvalósulni az anyaotthonban, de az Adnió kupa a másik olyan dolog, egy fehérvári kezdeményezés, ami az évek óta csatlakozunk, szintén egy ilyen jótékonysági dologgal, és akkor vannak egyéb olyan dolgaink, amik nem feltétlenül köthetők a karácsonyhoz vagy az adventhez. Legutóbb volt az, és ez minden évben van szintén, hogy segítjük a fehérvári állatmenhelyet, az ASZKÁ-t. Mindig van egy meccs a szezon őszi programjában, amikor az állatmenhelynek szervezünk gyűjtést, mindenki hozhat oda a csarnokhoz állateledelt kiegészítőket, amiket úgy gondol, hogy pénzszer megengedi, az a tudja segíteni az állatotthont. Mi ezt ott összegyűjtjük, átadjuk, és gondoskodunk arról, hogy ez eljusson erre a címre, amiért ők nagyon hálásak. Mi pedig nagyon hálásak vagyunk a szurkolóknak és a támogatóinknak, akik ilyenkor azért sokszor egészen komoly mennyiségű kutya vagy macska eledellel, hatalmas zsákokkal érkeznek. Úgyhogy az is szervez, de azért, mert már előre tudják egyébként. Uh-huh. Tehát aki már régóta szurkolunk, az ezeknek a programjának a jó részét egyébként már szinte fejben a naptárába be is vésheti, és ezeket meg is fogjuk tartani jövőben is. Tehát igyekszünk ilyenkor is, mint ahogy mindig egy kicsit része lenni a közösségnek, nem csak a sporttal, nem csak a játékkal, amit a csapat nyújt, hanem egy kicsit maga a klub is szeretnénk, ha minél mélyebben része lenne ennek az egész fehérvári vagy regionális közösségnek, lokálpatrióta módon szeretnénk gondolkodni. Évekkel ezelőtt pontosan ezért is mondtuk azt, hogy ne legyünk csak egy jégkorongcsapat, legyünk több, és ugye azóta használjuk mi ezt a kifejezést, hogy több vagyunk, mint hoki. Hogy a Fehérvár V19 több, mint hoki. Szeretnénk úgy megmutatni mindig magunkat, hogy el is higgyék rólunk, hogy pontosan ezekkel a dolgokkal egy kicsit több is vagyunk, miközben természetesen a fókuszt azért
marad.
Így van, azért azt nem veszítjük el, hogy hol van, tudjuk a feladatunkat, tudjuk, hogy mivel kell szórakoztatni, és mi a feladatunk, hogy mindenki jól érezze magát nálunk, de szeretném, ha ebben is Fehérvár egyik legerősebb szervezete lennénk.
Azt gondolom, hogy jó az irány, és ebben nagyon nagy segítséget, lelki erőt tud adni egy jó szurkolói tábor, amilyen van az AV19-nek. Nagyon sok mindent megtudtunk már a fiúktól, a működésről, az edzésekről és a mérkőzésekről, és Bordács Lajos, a Láncos Kornél gimnázium alapítójának egyike és címzetes igazgatója segítségével bele lehet látni a szurkolói életbe bőven, aki nekem is nagyon sok mindent elárult arról, hogy milyen is a jégkorong pályán lenni minden egyes meccsen, mérkőzésen, és bizony nem csak azért, mert imádja a sportot, hanem büszke is Kis Dávidra, aki a Láncos Kornél gimnáziumban végzett annak idején. És hát mint jó szurkoló, biztos vagyok benne, hogy van kérdése, úgyhogy most ő következik.
Van egy ilyen program is a csapat mellett, hogy a 23. játékos. Be lehet ülni a kispadra, lehet vásárolni egy olyan jegyet, hogy a kispadon tudja az ember végignézni, hogy milyen a mérkőzés. Én azt mondtam, hogy én nem 23. játékos lennék szívesen, hanem a 4. edző. Hogy azt, hogy lehet átlátni, amikor a meccselés van, és ott tényleg lejönnek fél percenként a játékosok a jégről, hogy ki kivel van.
Kívülről káosznak tudnék, én átlátok mindent, de attól függetlenül az agyam az nekem is kifolyik a fülemen a meccs végére körülbelül, mert nem elég, hogy a saját játékosaimat és a saját játékunkat próbálom állandóan nézni és visszajelzéseket adni a játékosoknak, de közben igazodok az ellenfélhez is. És mivel ők is folyamatosan cserélnek, és mi is folyamatosan cserélünk, néha van olyan mérkőzés, ahol tudod, hogy az ellenfélnek van egy kiemelkedő erős sora. és akkor szoktunk meccselni. És mindig az egyik csapat cserélhet először, és általában, hogyha mi otthon vagyunk, akkor az ellenfél cserél, az, amikor a bíró felteszi a kezét, és áll a játék, akkor ugye az ellenfél cserél először. Tehát akkor ott úgymond egyszerű dolgom van, mert látom, hogy kimegy fel, és tudom küldni az enyémeket, de amikor mi vagyunk idegenben, akkor mi cserélünk először, és azért vannak szituációk, amikor ezek ugye elcsúsznak, és van, hogy a mi úgymond negyedik sorunk megy az ő legerősebb soruk ellen, úgyhogy mindig van a játékban egy ilyen szituáció, ami nehéz edzőként, és egyébként nem is látok mindent, meg ott be vagyok bújva lelátó alá, és a játékosok mögött állok, így ott nem a legtökéletesebb, mondjuk én állandóan felugrálok a cserepadra, és belógok, hogy nem maradjak le semmiről. De ezért van nálunk az elemzés, meg a videózás, hogy sokkal jobb visszajelzéseket tudjunk nekik adni az alapján, mert akkor aztán tényleg nem maradok le semmiről.
Azt hogy lehet feldolgozni játékosként, hogy ugye a csatár, ha egy kicsit gyengébben megy, nem lőtt gólt. A kapusnak egy kicsit gyengébben megy, mondjuk jó hosszú ideig, egy 3/10 másodpercig, és kaptunk egy gólt. Hogy megy ez ennyire jól? Mert igen, kívülről nézve nagyon jó.
Igazából szerintem fontos a szemlélet, hogy gondolkozik egy játékos, vagy egy kapus ebbe a szempontba a játékáról. Nyilván mindig lesznek hibák. Olyan nem lesz, hogy örökre jól megy valakinek. Egy pillanatra mindig be fog csúszni valami olyan probléma, amire nem büszke az illető, de úgy gondolom, hogyha úgy gondolkozunk, hogy mondjuk én kapusként lehetőséget adok a csapatnak arra, hogy nyerjünk, és nyilván ők is segítenek, amikor én vagyok rossz paszba, vagy nem megy annyira a játék, akkor én úgy gondolom, hogy így gondolkozva el lehet érni egy olyan mentális állapotba, hogy a bizalom, az egymás közötti bizalom által teljesen nyugodtan lehet játszani.
De muszáj feltennem a nagy kérdést, hogy ez a palánknak szorítás mindig egy ilyen extra esemény egy jégkorong mérkőzésen. Azt is megtanulják egyébként, hogy a játékosok, hogy abban hogy lehet kikeveredni? Mert az nagyon fárasztó, hogy ugye azt gyakorolják. Is tudtam, hogy ez is egy taktika, mert hogy ezzel le lehet fárasztani az ellenfelet.
Hát leginkább akkor alkalmazzuk egyébként, hogyha mondjuk rossz paszba vagyunk, és mondjuk ki kell jönni egy negatív spirálból, és mondjuk meg kell egy kicsit állítani az ellenfelet, amikor úgymond ők elkapják a flót, tehát ők irányítják a játékot, és bármit megteszünk, nem sikerül, akkor van ilyen taktikai húzás, hogy zöld lámpát kap egy verő ember, és akkor...
És van a csapatban olyan, aki imádja ezt, ugye? A Magosi, igen. Ő az, aki mindig bevethető?
A Magó is. Bárki egyébként, tehát ez benne van. Itt az a helyzet, hogy ott a hoki pályán nem tudsz elbújni. Tehát nem tud eljátszani, hogy sérült, vagy el akarsz menekülni, és hogyha valaki téged megtalál, hogy most verekedjél, akkor le kell dobni a kesztyűt, és verekedni kell. Van olyan, hogy a csapat az első, és nem akarod a csapatot sújtani azzal, hogy ember hátrányba kerüljél, és mondjuk megpróbálsz kijönni belőle, de akkor sokan úgy néznek rád, hogy igen. Úgyhogy benne van, mint taktikai húzás, de benne van csak az, hogy ha csúnyán leütközik a csapattársat, akkor egyből valaki a védelmére siet, vagy mondjuk a kapusunk fogja a korongot, és oda csapnak neki, akkor az alapdolog, hogy abból tuti bunyó lesz, mert aki megérinti a kapust, azok után, hogy ő már fogja.
Vége. Ott,
az, igen, úgyhogy ez ilyen iratlan szabály, de a verekedés benne van.
Azt megtudtuk ugye, hogy a Láncosba jártál, hogyha így visszagondolsz ennyi év távlatából, mi az, amit innen magaddal vittél?
Hát én sokat köszönök az iskolának, mert nagyon kitartóak voltak velem kapcsolatban. Én magántanulóként is jártam ide, ugye elkezdtem rendesen, és utána közben külföldön elkezdtem játszani, és mindig nyitott volt az iskola arra, és támogatott, hogy akkor jöhessek vizsgázni, amikor éppen meg tudom tenni, hogy hazautazzak. Minden tanárom megpróbálta belőlem a legjobbat kihozni, amennyire tudták, de mindig megtettek mindent, ugye igazgató úr volt az osztályfőnököm, úgyhogy aztán végképp jó emlékek kötnek ide nagyon, és most nagyon jó érzés visszajönni. Már régen terveztem egyébként, hogy visszajövök, és nagyon gratulálok egyébként, hogy hova eljutott az iskola, és nagyon jó érzéssel jövök vissza. És csak jó emlékeim vannak egyébként, úgyhogy én további sok sikert kívánok az iskolának, hogy így fejlődjön és így haladjon.
Köszönjük szépen. És természetesen továbbra is szurkolunk a csapatnak, és várunk titeket újabb interjúkra, hogy beszámoljatok a legfrissebb információkról. Köszönjük a figyelmet, ez volt már a Hello, jövő héten találkozunk.